Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a lehetőségért, hogy újra itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy a szívünkben te gerjesztettél vágyat arra, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy minden akadályt elvettél az útból, hogy eljöhettünk most ide. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy neked konkrét személyre szabott terved és célod van az életünkkel. Olyan jó azt tudni, mennyei atyánk, hogyha mi talán nem is látunk tisztán, hogyha talán keszekusza körülöttünk és bennünk minden, te átlátod a mi helyzetünket, a mi sorsunkat, tudod a mi dolgainkat, tudod, hogy mik a mi örömeink, mik a bánataink. Olyan jó azt tudni, hogy te nem csak a diagnózist tudod helyesen felállítani velünk kapcsolatban, hanem a gyógyszert, a gyógymódot is megadod. Köszönjük, hogy most is te akarsz bennünket bátorítani, vigasztalni és erősíteni, add, hogy a te szent lelked halk és szelíd hangját meg tudjuk hallani. Add, hogy minden külső, zavaró tényező és belső zajongás is elcsituljon, hogy egyedül te légy itt a középpontban, hogy valóban az Úr Jézus Krisztusra tudjuk emelni a mi hitünk szemeit, hogy őrá bízzuk magunkat és őrá alapozzuk az életünket. Az ő nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, János apostolnak a mennyei jelenésekről való könyvének harmadik részéből, a harmadik rész hetedik versétől a 13. versig terjedő igeszakaszból, Krisztus levele a filadelfiai gyülekezethez. A Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Tudom, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Íme eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felírom őrá az én Istenemnek nevét, és az Isten városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvéreim, jelenések könyvét sokan és sokféleképpen próbálták már magyarázni, és mivel tudjuk azt, hogy sok szimbólummal és képpel dolgozik, ezért nekünk is nagyon óvatosan kell kezelnünk, nem szabad úgy tekintenünk rá, mintha mi már mindent tudnánk az Isten igéjéről. Tudjuk, hogy maga Kálvin János sem írt ehhez a könyvhöz kommentárt egyedül a bibliai könyvek közül, mert ő is tudta és tapasztalta már az addig eltelt egyház történeti korban is, hogy hányan, hányféleképpen értelmezték félre vagy éppen jól a jelenések könyvét. Mégis azt gondolom, hogy talán a legjobban érthető részek és a legvilágosabbak az első néhány fejezetben olvasható levelek, az a 7 levél, amelyet 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt, diktáltatott le az Úr Jézus Krisztus János apostol által. Sokan vannak, akik tévesen úgy értelmezik, hogy ez a 7 levél 7 egyháztörténeti korszakot mutat be, vagy talán 7 mai felekezetet akar ábrázolni egy-egy levél. Én magam is hallottam sajnos már ilyen igehirdetést, de azt gondolom, hogy Nem kell ilyen messzire menni, és ilyen mélyen kutatni a szimbólumokat. Egészen egyszerűen a 7 a Bibliában a teljesség száma. Ezek a levelek minden kor, minden keresztjénének szólnak. Mindazok, amik ezekben a levelekben olvashatók és leírattak, a mi tanulságunkra irattak le. És azokkal a problémákkal, azokkal a nyomorúságokkal, azokkal a bűnökkel, amelyekkel ezekben a levelekben találkozunk, ma is a 21. századi keresztényeknek is szembe kell nézniük, és kezelniük kell ezeket a problémákat. Mindenkor kereszténységének problémáira megoldást kínálnak ezek a levelek, betegségére gyógyszert, bűneire nézve figyelmeztetést és bűnbánatra hívást, és valóban az Úr Jézus Krisztus egyértelmű és tiszta útmutatásai, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban. A filadelfiai gyülekezetnek írt levél talán annyiban különbözik a másik hattól, hogy ennek a levélnek a tartalmában nem olvashatunk olyan feddést, ami az előző levelekben olvasható, inkább buzdítás és bátorítás van benne. A filadelfiai gyülekezetnek szóló levél viszont nem csak akkor, 2000 évvel ezelőtt az ottani keresztényeknek szólt, hanem ma is, itt is, most is szól hozzánk. Tudjuk, hogy Filadelfia városát egy hellenisztikus uralkodó, Attalus Philadelphus alapította. A Filadelfia jelentése az, hogy testvéri szeretet. Milyen csodálatos lehetett egy olyan városban élni, és egy olyan gyülekezethez tartozni, amelynek már a neve is azt jelenti, hogy testvéri szeretet. Lehet, hogy a mi városunkat nem így hívják, lehet, hogy a mi gyülekezetünknek nem ez a neve, de mégis olyan jó lenne, hogyha ez határozná meg a gondolkodásunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, a hétköznapjainkat, hogy a testvéri szeretet jellemezne bennünket. Noha nem volt túl jelentős ez a város, és a gyülekezete sem volt nagy létszámú, mégis komoly kihívásokkal és megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Tudjuk, hogy az ekkor uralkodó római császár Krisztus után 81 és 96 között Domitianus volt, aki önmagát neveztette Úrnak és Istennek, aki nem volt hajlandó áldozatot bemutatni az őt ábrázoló szobor előtt, aki nem őt vallotta Úrnak és Istennek, hanem Jézust, azaz életével fizetett. Míg a Néró féle keresztény üldözés az első a hosszú sorban, Rómára és környékére terjedt ki pusztán, a Domitianus féle keresztény üldözés birodalmi szintű keresztény üldözés volt, és a római birodalom minden provinciájában halálra üldözték azokat, akik Jézus Krisztus nevét felvállalták. Látjuk tehát, hogy ennek a gyülekezetnek sok nehézséggel és próbával kell szembenéznie. Ki tartja számon a filadelfiaiak panaszait? Ki tartja számon az ő nyomorúságait? Ki segíti őket a nehézségekben? Azt olvassuk a 7. versben, a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsai vannak. Aki nem hagyja magára a hívőt, akinek gondja van mindenkor keresztjénére, így ránk is, aki átérzi szenvedéseinket, aki a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja nekünk. Nem más ő, mint Jézus Krisztus. Ő maga ennek a levélnek a szerzője, és ő az, aki akkor is és most is szólít, vigasztal és bátorít bennünket. Úgy mutatkozik be, mint a Szent, az Igaz, és akinél a Dávid kulcsa van. Mit jelent a Szent a bibliai értelemben? Hogyha meghalljuk ma hétköznapokban az utcán ezt a szót, vagy egy beszélgetésben, talán jobb esetben elsősorban valami erkölcsi tisztaság, valami bűntelenség jut eszünkbe. De Istenre nézve a szentség valami mást, valami többet is jelent. Természetesen igaz ránézve, hogy tökéletes, tiszta és bűntelen. De elsősorban azt jelenti Istennel kapcsolatban a Szent, hogy teljesen más, mint ez a világ, nem lehet máshoz hasonlítani, egyedülálló, kizárólagos, nincs más Isten rajta kívül. És természetesen, ahogy az előbb is mondtam, az erkölcsi tisztaságnak a forrása is ő maga. Mit jelent az, hogy Jézus az igaz? Jelenti a tisztaságot, jelenti az igazságosságot. Jézus az, aki nem hamisan ítél, nincsenek előítéletei, nem lehet lefizetni, nem olyan bíró, aki minden más körülményt vesz figyelembe az igazságon kívül, hanem egyedül az igazságra alapoz és az alapján ítél. Amit Jézus mond, az igaz, arra lehet alapozni, arra lehet építeni, nem csak egy-egy ígéretére nézve, hanem emberi életeket, emberi sorsokat, gyülekezeteket, sőt nemzeteket lehet építeni Jézus Krisztus szavára, és arra alapozva, hogy benne bízunk és benne hiszünk. De ez az igazságossága jelenti azt is, hogy amit Jézus mond, az valóságos. Azt látja sokszor az ember, és arra kell rájönnie, rádöbbennie, hogy néha kicsit hasonló világban élünk, mint amit a Matrix című filmben láthat az ember, hogy egy vetített világ vesz bennünket körül, aminek nem sok köze van a valósághoz, minden mű, minden hamis, minden talmi csillogás, ezzel szemben áll az a valóság, az az igazság, amit Jézus Krisztus képvisel. És annyira kedves szívemnek az az ige, amit a Kolossi levél második részében, a 17. versben olvasunk, hogy a valóság pedig a Krisztusé. Bármit próbálnak elénk vetíteni a médiák, meg a korszellem, meg a divatok, meg az izmusok, a valóság ezzel szemben a Krisztusé. És olyan sokszor nagyon nehéz és sok energiát igényel, hogy lehántsuk azt a sok-sok héjat, mint a hagymának a leveleit, hogy eljussunk végre az igazsághoz, a valósághoz. Mert annyi minden tapad rá, annyi minden ragad rá, annyi minden próbálja elvonni a figyelmünket a lényegről, Jézus Krisztusról. Ahogy az egyik ifjúsági énekünk is olyan szépen megfogalmazza, itt annyi minden kér, hogy szolgálj én nekem, hogy hozzád hűtlen legyek. Valóban minden és mindenki szolgálatot vár az embertől, noha nem így adja el magát a világ, úgy adja el, hogy nekünk nagyon kedves legyen, nagyon szépen be van csomagolva, csak éppen értéktelen, csak éppen életellenes, csak éppen kárunkra van. Ezzel szemben Jézus a valóságot és az igazságot, azt a szentséget és tisztaságot kínálja, ami Istenre is jellemző, amit Isten nekünk is meg akar adni. Mit jelent az, hogy Jézusnál vannak a Dávid kulcsai? Ő az, aki meg tudja nyitni a mennyet. De nem csak megnyitni tudja, hanem be is tudja zárni. Mert ő a mindenható Isten. És ahogy a levél elején olvassuk, a Jelenések könyve első fejezetében, hogy nála vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai, ugyanezt jelenti a Dávid kulcsai is. Nem csak a mennyország, hanem a pokol kulcsa is nála van. Ő tudja valaki számára megnyitni a mennyet, de ő be is tudja zárni. És ezt vegyük nagyon komolyan, ezt a figyelmeztetést, hogy a kegyelmi idő az egyszer lejár. Most még nyitva van a mennyország kapuja, most még be lehet menni, most még hív és vár bennünket az Úr Jézus, de nem tudjuk, hogy meddig lesz nyitva. Van, akinek az élete vége pillanatában lezárul ez a lehetőség, és ez mindenkinek eljön egyszer, és egyszer végképp, amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor mindenki számára, aki akkor él, abban a pillanatban lezárul a megtérésnek a lehetősége. Akkor már nem lehet bekönyörögni magunkat a mennybe, akkor dörömbölhetünk úgy az ajtón, mint az özönvíz idején a bárka ajtaján, mert nem nyittatik meg. Most még nyitva van, most még lehet jönni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma még lehet Jézus segítségül hívni, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Megvan rá az ígéretünk, hogyha ma Jézust uradnak, királyodnak vallod, és kéred, hogy jöjjön a szívedbe, hogyha Jézus Krisztussal rendezed a bűneidet, és tőle kérsz ezekre bocsánatot, akkor bizonyos lehetsz abban, hogy örök életed van a mennyben, és helyed van a mennyei lakománál. Az a kérdés, hogy engedünk-e ennek a hívásnak, vagy elnapoljuk, hogy ráérünk arra még. ráérek még ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Ráérek még bemenni ezen a bizonyos nyitott kapun. Nem biztos, hogy nagyon ráérünk. Nem tudhatjuk, hogy melyikünk életében, mikor dobban utoljára a szívünk. És azt sem tudhatjuk, hogy Jézus melyik pillanatban jön vissza. Ez a két körülmény mindenképpen záros határidőt szab a megtérésre. A nyitott ajtó, amiről itt beszél, nem csak a mennyország kapuját jelenti, hanem azt is, hogy néha hogyan vezet bennünket Isten. Nagyon sokszor megtapasztalhattuk hívő emberként, gondolom sokan, hogy vezet Isten bennünket a lelki ismeretünkön keresztül, vezet egy ige hirdetésen keresztül, egy baráti, testvéri beszélgetésen keresztül, vezethet bennünket az igén keresztül, és talán ez a legjobb és legegyszerűbb, amikor feketén-fehéren le van írva, hogy mit kell tenni, merre kell menni, de sokszor Isten a körülményeken keresztül vezet. Amikor bezár egy ajtót, akkor máshol kinyit egy másikat. És olyan jó lenne, ha erre lenne lelki látásunk, és nem toporognánk ott a bezárt ajtó előtt, hanem akkor tudnánk meglátni azt a nyitott ajtót, amit valóban Isten nyit ki a számunkra. És tudnánk így vizsgálni az életünk helyzeteit és körülményeit. Aztán ezt mondja a 8. versben az Úr Jézus, tudom a te dolgaidat. Milyen jó, hogy az Úr Jézus tudja a mi dolgainkat, és ismer bennünket, számon tart bennünket, és tisztában van a gyengeségeinkkel, a nyomorúságainkkal, a kudarcainkkal, hogy azt a keveset, amink van, azt azért igyekszünk neki megőrizni. De nagyon fontos az is, hogy nem csak tudja a mi bajainkat és nehézségeinket, hanem őnála kész a szabadulás útja, kész a megoldás. Mit jelent az, hogy nem tagadtad meg az én nevemet? Tudjuk, hogy akkor és ott Filadelfiában ezt nagyon jól értette mindenki. Hiszen éppen az elején említett Domitianus császár volt az, aki elvárta az emberektől, hogy őt vallják Úrnak és Istennek. Mihelyst valaki Jézus Krisztust vallotta Úrnak és Istennek, mehetett az arénába a kiéheztetett oroszlánok elé, vagy éppen élő fákját csináltak belőle a Rómába vezető utakon. Ha valaki életben akart maradni, akkor meg kellett tagadnia Jézust. Azt kellett mondania nagy tömegek előtt, vagy egy hivatalos képviselő előtt, hogy Jézus nem Úr és nem Isten. És azt gondoljuk, hogy talán ma ez annyira nem aktuális. Egyrészt vannak a világnak olyan pontjai, ahol igenis nagyon aktuális ma is, és vannak, akik az életükkel fizetnek azért, mert Jézust Úrnak és Istennek vallják. De vajon a mi életünkben, itt, ahol most nincsen keresztjén üldözés, hogyan tagadhatjuk meg Jézus nevét? Olyankor tagadhatjuk meg Jézus nevét, amikor nem vállaljuk fel, amikor titkoljuk, hogy keresztjének vagyunk. Amikor elmegyünk bizonyos társaságokba, bizonyos körökbe, bizonyos emberek közé, bizonyos helyekre, jaj, csak ki ne derüljön rólam. Igyekszünk jól elvegyülni, nehogy feltűnjön, hogy mi keresztjének vagyunk. Ilyenkor nem szavainkkal tagadjuk meg őt, nem mondjuk ki, hogy Jézus nem az én Uram és nem az én Istenem, csak éppen titkoljuk, csak éppen nem vállaljuk fel, csak éppen igyekszünk idomulni a világhoz, és igyekszünk a zavarosban halászni. Akkor tagadjuk meg manapság Jézus nevét, amikor nevéhez méltatlanul szólunk, amikor nevéhez méltatlanul gondolkodunk, és az ő nevéhez méltatlanul cselekszünk. Akkor tagadjuk meg Jézus nevét, amikor nem ígéreteiben bízunk, hanem megyünk a saját fejünk után. Ugye ez már sokkal ismerősebb és sokkal közelebb van a hétköznapokhoz. És talán nem is gondolnánk, hogy így is, gondolattal, cselekedettel, mulasztással is meg lehet tagadni Jézus nevét, nem csak szavakkal, amikor kimondom, hogy én nem ismerem Jézust, mint ahogy Péter azon az éjszakán, nagy csütörtökön. Ezért legyünk nagyon résen, mert a sátán mindig kész a hétköznapokban elrejteni olyan buktatókat, amikor nem annyira nyilvánosan, nem annyira látványosan, de arra késztet bennünket, hogy mondjunk nemet Jézusra. Hogy ne azt tegyük, amit ő mond, ne abban bízunk, amit ő ígér, ne arra menjünk, amerre ő mutatja az utat, hanem menjünk a saját fejünk után. Aztán a 9. versben olvashatunk egy érdekes gondolatot, íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Olyan jó az, hogy Isten nem csak a szabadítás útját mutatja meg nekünk az Úr Jézus Krisztusban, hanem ő az, aki igazságot szolgáltat nekünk. Olyan jó, hogy nem kell a saját vélt vagy valós igazságainkért küzdeni, görcsölni, és mindenáron bizonygatni, hogy nekünk volt igazunk egy-egy élethelyzetben, mert Isten fogja majd oda tenni a pecsétjét az életünkre, ha valóban igazunk volt. Ha valóban Jézust követtük, ha valóban mi voltunk hűségesek hozzá, hogyha valóban az Úr Jézus Krisztus volt az, akire figyeltünk. Nem kell nekünk keresnünk a bosszút, Isten az, aki bosszút áll, Isten az, aki igazságot szolgáltat. És ha mi Jézusért ártatlanul szenvedtünk, ha csak annyiban merült ki ez a szenvedés, hogy emberek elhagytak, vagy kinevettek, vagy hátratételt szenvedtünk, még ha nem is kellett az életünkkel fizetnünk Jézusért, akkor is Isten fog igazságot szolgáltatni nekünk. Ahogy a Malakiás könyvének 4. részében olvashatjuk, felvirrad néktek, mondja az Úr, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Igen, kedves testvéreim, ez a hívő ember reménysége, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni, vagy ebben a világban, de legkésőbb az utolsó ítéletkor, amikor majd oda teszi a pecsétjét az életünkre, amikor azt mondja, hogy jövelj, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amelyet Isten készített nektek a világ alapjainak felvettetése előtt. És ott mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy mi, akik Krisztus akarata szerint éltünk, mi döntöttünk jól, és mi álltunk a jó oldalra, és érdemes volt ezért hátratételt szenvedni, érdemes volt ezért az embereknek a gúnyát, a nevetését elhordozni, érdemes volt ezért talán emberi kapcsolatokat is beáldozni, csak hogy Jézus Krisztushoz hűségesek maradhassunk. És igazol bennünket az élő Isten, és igazságot szolgáltat nekünk, és mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy ő szeretett minket, és ő szeret bennünket. A következő versben azt olvashatjuk, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Fel kell tennünk magunknak őszintén a kérdést, kedves testvéreim, hogy valóban igaz-e ránk vajon ez az ige? Vajon tudunk-e béketűréssel várni az Isten ígéreteinek a beteljesedésére, vagy pedig magán akciókba kezdünk? Sokszor hasonlít a mi életünk is az ószövetségi szentek egyikének másikának az életére, akik ugyan megkapták Istentől az ígéretet, de aztán próbáltak a saját fejük után menve úgymond besegíteni Istennek. Erre nézve egy áhítatos könyvben éppen a mai napra van néhány nagyon fontos gondolat megemlítve. Mindenkor keresztjéne számára a hit volt az uralkodó alapelv az életükben. Ezért még ha úgy mentek is sírba, hogy nem látták megvalósulni Isten ígéreteit, mégis úgy távoztak, hogy ezt mondták, Isten akkor is igazat mondott. Tudták, hogy a beteljesedés el fog jönni, és ennek várásában éltek. Ezt kérim a tőled is, Isten. Azt szeretné, hogy úgy élj előtte, hogy számítasz ígéreteire akkor is, ha minden körülmény ellene szól annak, amit az ígéret állít. Azt is jelenti, hogy nem manipulálod a körülményeket, hogy besegíts Istennek, mint ahogy Sára tette, amikor Izmael született. Azt jelenti, hogy bízol Istenben, hogy az ő módszereivel, az ő időzítése szerint és az ő dicsőségére be fogja teljesíteni az ígéretet. Olyan jó lenne, hogyha valóban így állnánk mi is az Isten ígéreteihez, és nem a körülményekre néznénk, nem az emberi lehetetlenségre néznénk, hanem arra néznénk, amit Isten nekünk mondott. Azt is jó látni ebben a versben, hogy az Úr Jézus megígéri a szabadítást, megígéri a megtartást azoknak, akik ő benne bíznak, de nem árul zsákba macskát. Nem happy kereszténységet hirdet, hanem elmondja, hogy jön a nyomorúság, jön majd megpróbáltatás az egyházra. elmondja, hogy lesz nyomorúság, hogy lesznek nehézségek. De ő még ezeket is a javunkra tudja fordítani. És ebben mutatkozik meg az Isten csodálatos nagysága és bölcsessége, hogy azt, amit mi nehézségnek látunk, azt, amit mi úgy gondolunk, hogy talán tönkretesz és megsemmisít, még azt is áldásunká tudja változtatni, azt is javunkra tudja fordítani. Szent Gáli Kata így fogalmazza ezt meg. Nézd meg, mennyire mély a toronyházak alapozása. Nézd meg a viharálló tölgyek szerteszét ágazó gyökereit a földben. A kiemelkedés útja számunkra is a mélyben kezdődik. A kiemelkedés útja számunkra is a mélyben kezdődik. A próbákban, a nehézségekben, de onnan készíti Isten a növekedést, a szabadulást és a felemelkedést. És ahogy megígérte, a következő versben is olvashatjuk, nem hagy el bennünket, és nem próbál erőnkön felül. Azt mondja, hogy íme eljövök hamar. Vajon komolyan vesszük-e Jézusnak ezen szavát? Vajon az ő eljövetelének a fényében és ennek reménységében éljük-e az életünket? Legyünk türelemmel, erre biztat bennünket az ige, hogy a nekünk elkészített győzelmi koszorút valaki el ne vegye, hogy a nekünk elkészített győzelmi koszorút mi valóban átvehessük. Isten győzelemre hív bennünket. Azt mondja a 12. versben, aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Isten győzelemre hív, ez az ígéret is a győzteseknek szól. Olyan jó azt is tudni, hogy Jézus golgotai győzelme által bennünket is képesített arra, hogy győzelmet arassunk. Győzelmet arassunk a bűneink felett, győzelmet arassunk a megkötözöttségeink felett, győzelmet arassunk a halál és a sátán felett Jézus Krisztus erejével. Erre bíztat bennünket Pál apostol is, hogy harcoljuk meg a hitnek szép harcát, és nyerjük el azt az ígéretet, amit Isten készített nekünk. Mert az áldásoknak csak egy kicsi része van felsorolva, minden levél végén egy-egy részlet, hogy aki győz, mit kap, milyen jutalomban részesül. Isten nevének hordozójává lehet az örökké valóságon át, ez az egyik ígéret. Feliratik rá az Isten neve. Olyan jó lenne, hogyha nem csak a mennyei jövendő távolába tolnánk ezt a gondolatot, hanem már itt a földön Jézus Krisztus nevének, szeretetének, kegyelmének, igazságának a hordozói, a képviselői lehetnénk. És azt mondja, hogy oszloppá teszi az Isten házában, az Isten templomában azt, aki győz. Ha belegondolunk, ha magunk elé képzelünk egy oszlop csarnokot, vagy egy oszlop sort akár az aténi Akropoliszon, akkor tudhatjuk, hogy egyrészt szilárdan állnak, kiállják az idő próbáját, másrészt közel vannak a szent helyhez. Azt hiszem, ez az egyik legszebb ígéret a győzteseknek, hogy az Isten közelében lehetnek. Isten dicsőségét, szentségét, szépségét, tisztaságát szemlélhetik egy örökké valóságon át. És újra ezzel tudnak és ezzel fognak betöltekezni. És ami a legjobb az ígéretben, hogy senki és semmi nem ragadhatja el őket onnan. Senki és semmi nem ragadhatja ki a győzteseket Isten jelenlétéből, Isten szeretetéből. Senki és semmi nem mozdíthatja el őket az Isten közeléből. Adja Isten, hogy ez az ígéret a mi életünkben is beteljesedjen. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te győztes király vagy, hogy te vagy a királyok királya, az uraknak ura, és minden fejedelemség, hatalmasság és erő a te lábaid alá vettetett. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy még ha most nem is látszik, hogy ez így van, de olyan jó, hogy ezt mi mégis tudhatjuk. És nem csak az értelmünkkel tudhatjuk, hanem a hétköznapokban, a te csodáidban, a te könyörületedben, a te szeretetedben, abban, ahogy vezeted az életünket, megtapasztalhatjuk. Köszönjük neked a mindennap kicsiny csodáit, de köszönjük neked a nagy megtapasztalásokat is, ima meghallgatásokat, vezetést, útmutatást, szabadítást. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ha valaki segítségül hívja a te nevedet, megtartatik. Olyan jó azt tudni, hogy te nem vagy távol tőlünk, hogy te mindig csak egy imádságnyi távolságra vagy tőlünk. Olyan jó lenne, hogyha mindenki minden élethelyzetben meg tudná lépni ezt a kicsiny lépést. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy juttass el bennünket az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozásra, a vele való életközösségre, hogy tudjuk átadni az életünk fölött az uralmat neki, és hogy ez a nyitott kapu a mennyben számunkra is nyitva legyen, és tudjunk végre átlépni azon a bizonyos küszöbön, hogy ne a mennyország kapujában egészen közel a célhoz álljunk meg, és nézelődjünk befelé, és csodálkozzunk, hogy milyen gyönyörű a te országod, hanem tudjunk és végre akarjunk belépni, és lehessünk teljesen a te országodnak teljes jogú polgárai. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy végezd el bennünk a megtérés csodálatos természet feletti művét, a te szent lelkeddel szűj újjá bennünket. Azért imádkozunk, hogy te adj őszinte bűnbánatot, adj nekünk bűnlátást és szabadulást a bűneinkből, és ott, hogy tudjuk az uralmat az életünk felett átadni az Úr Jézus Krisztusnak. Köszönjük neked azt, hogy megígérted, hogy te megtartasz bennünket abban a nyomorúságban, ami erre a világra eljövendő. Köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk életünk minden helyzetében, minden bajával és nyomorúságával. Köszönjük, hogy a te győzelmeddel, Úr Jézus Krisztus, amit ott a Golgotán arattál, bennünket is képesítettél arra, hogy győzelmet arassunk. Add, hogy így tudjuk megharcolni a hitnek szép harcát, és lehessünk majd egyen-egyenként valóban oszlopok ott a mennyben, az Isten templomában, gyönyörködve és csodálva az ő szépségét és szentségét. Olyan jó azt tudni, hogy ha egyszer te megragadtál bennünket, Úr Jézus, akkor senki és semmi nem ragadhat ki a te kezedből, és nem szakíthat el a te szeretetettől. Add, hogy ennek az örömével és az ez iránti hálával tudjunk tovább menni a hétköznapokban. Erősíts meg bennünket feladatainkban, munkáinkban, tanulásunkban. Add, hogy azokon a helyeken, ahol vagyunk, tudjunk a te hiteles gyermekeid lenni, és tudjon a mi életünk rád mutatni. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, különösen kérünk most egy családért, aki a nagyon fiatal édesanyját veszítette el, te adj nekik vigasztalást, és te erősítsd őket az ő hitükben, erősítsd őket a hétköznapokban. És hozzuk eléd a mi gyülekezetünket, egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj ébredést, és te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.